Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, az Úr az én fényem. Milyen jó lenne, ha mindegyikünk elmondhatná, hogy ennek a világosságnak a fényében gondolja el az életét, gondolja el a programjait, célkitűzéseit. Kierkegaard, a dán filozófus egy sajátos megállapítással áll elénk ezen a mai vasárnapon, amikor azt mondja, vannak, akik követik Jézust, és vannak, akik csodálják Jézust. Mi a fény szerelmesei vagyunk, Jézus pedig a világ világossága. Mi az ő fényében szeretnénk járni az utunkat. Nem kivonulni a világból, hanem megérkezni a világba, hogy fény legyen a világban. A sötétség elég nagy. Szeretnénk eligazodni. Van fény, van világosság, csak felé kell fordulni. Ezen a mai reggelen ne felejtsük el, Jézusnak nincs szüksége csodálókra. Jézus bennünket vár, akik az ő útján járunk, és megjelenítjük ebben a világban az eligazító értelmet, és ez a világosság. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus elment Naim városába. Vele mentek tanítványai, és nyomukban nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyját sokan kísérték a városból. Amikor az úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá, ne sírj. Azután oda lépett a koporsóhoz, és megérintette azt. Erre a halott vivők megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott felült, és beszélni kezdett. Ekkor Jézus átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent. Nagy próféta támadt közöttünk. Isten meglátogatta népét. Ennek híre elterjedt egész Júdeában, és mindenfelé a környéken. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, csodálatos az élet, és titokzatos a halál. Az emberek, amikor az élet titkával szembesülnek, gyakorta, az Istent vonják felelősségre, hogy miért nem tesz több csodát. A csodálatos és titokzatos élet az Istent úgy gondolja el, mint aki az ember kedvéért újra meg újra csodákat cselekszik. Csak hogy egészen másképp gondolkodik az Isten a mi életünkről és a mi küldetésünkről, mint mi saját magunk. Ez a mai vasárnap pontosan ebből a szempontból figyelemre méltó, hiszen a nagy ünnepek után vagyunk, és elkezdődik az egész év végéig, egészen adventig, az új esztendőig tartó oktatás. Mégpedig a hitünk felől, a kereszténységünk felőli oktatás. Ez a mai vasárnap pontosan az első mozzanat. Azt akarja nekünk, mint egy segítséggel nyújtani Jézus, hogy gondolkodjunk valóban azon el, hogy mi emberek nem lehetünk csodavárók. Az Isten nem azért Isten, hogy a mi kívánságainkat teljesítse, arról nem is beszélve, hogy oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy amit ma annyira szeretnénk, lehet, hogy holnap megbánjuk, vagy holnap után rádöbbenünk arra, hogy kár volt. Mert egyáltalán nem azt jelentette az, amit kívántunk, amikor megvalósult az álmunk, a vágyunk, hanem sokkal, de sokkal kevesebbet. Ezért szokták mondani azt a lelki gondolkodók, a lelki írók, az Isten jobban tudja, mire van nekünk szükségünk, mint mi saját magunk. Kedves testvérek, ez a mai vasárnap valóban ki akar bennünket ábrándítani abból az Istenből, aki a csodák Istene, aki a csodatévő Isten, noha tett Isten csodákat, és Jézus Krisztus maga is, de akkor, amikor mi az Isten kapcsolatunkat építjük föl, akkor egy más úton kell elindulnunk. És ebből a szempontból ez a nagyon sajátos történet, amit ma hallottunk, nagyon is figyelemre méltó. Ilyeneket is szemére vetnek az Istennek, hogy részvétlen. És pontosan azok szokták ezeket mondani, akiknek a csodavárása nem teljesül. Nagy gondolkodók is, például Sartre, Camus, azért hagyta el a hitét, mert azzal magyarázták ezt a döntésüket, hogy részvétlen Istenhez semmi közünk. Ez a történet pontosan arról szól, hogy az Istennek szíve van. Természetesen tudjuk, antropomorfizmusról van szó, amikor ezt mondjuk, hogy az Istennek szíve van, de az, amit hallottunk a történetben, hogy Jézusnak megesett a szíve ezen az asszonyon, akkor bizony innen, ebből a pontból kell elindulni nekünk, akkor, amikor Isten kapcsolatunkat akarjuk fölépíteni. És hát el kell döntenünk azt, hogy Isten csodálók maradunk, és ez a keresztényekre is áll, vagy Krisztus követők leszünk. Mert Isten tőlünk azt várja el, hogy Krisztus követségében járjunk ebben a világban, és pontosan annak a gondolatnak a jegyében, amit megpendítettem a Szentmise bevezetőjében, Isten a világosság. És a világnak a világosságra van szüksége. A világ pontosan azért összezavarodott, mert nem világos. Maga a magyar fogalom is összefügg a világ szó a világossággal. Akkor, amikor összekuszálódik minden, és nem látjuk át a történéseket, akkor, és ez nem függvénye a mi tudásunknak, vagy kevesebb tudásunknak, ez egy másfajta szemlélet, de ha ezeket nem látjuk át, akkor sötétben kóvályogunk. Egy biztos, és akkor most figyeljük ennek a történetnek számunkra oly fontos üzenetét. Mit hallottunk? Két menet jelenik meg a szemünk előtt. Az egyik Jézus a tanítványaival és a sok követőjével, és befelé megy egy városba, Naim városába. És egy másik menet, amely kifelé jön a városból, egy halottat kísérő tömeg, egy özvegy édesanya egyetlen fiát viszik ki a temetőbe. És Jézus megjelenik, amikor ez a két menet találkozik. És bizony, mindjárt ez az első kérdés, amit magunkban tisztázni kell. Az egyik menet befelé tart egy városba, egy közösségbe, egy sajátos üzenettel, és egy másik menet kifelé tart, mint egy háta mögött tudva a közösséget, ahonnan kivonul, mert temet. Bizony abban a világban sajátos tapasztalatunk van akkor, amikor egy olyan menet találkozik egymással, amelyik a közösség felé megy a maga üzenetével, és egy másik, amely a közösségből kivonul a maga szomorúságával. Akár ezen is el lehetne elmélkedni hosszú időn keresztül, ha a mai világ helyzetét tekintjük. Egy biztos, Jézus ezen a ponton, a találkozásnak ezen a pontján jelenik meg, mint kezdeményező. És már ez is ugyancsak egy fontos figyelmeztetés, hogy ebben a világban Jézus kezdeményező, hiszen ő a világ világossága. Ha így tetszik, ha felé fordulunk, akkor részt vehetünk abban a csodálatos történetben, amely rendet akar teremteni az ember világában. És akkor egy másik távlatot is nyissunk ennek a történetnek a kapcsán. Azt hallottuk, hogy egy özvegyasszony egyetlen fiát vitték ki, mert kihullott a közösségből. Ez az özvegyasszony pedig Jézus korában és még a korábbi időkben, az ószövetségi időkben a legszerencsétlenebb ember. Az özvegyasszony az a valaki abban a világban, aki egyedül marad, aki magára hagyatott, és akinek egyetlen biztosíték, a kapaszkodója van a világban a gyerekei. És ráadásul neki egyetlen gyereke volt. És ezt a kapaszkodót is elveszítette ez az asszony. Ezen is. El kellene, hogy gondolkodnunk mi emberek, akik közösségben élünk. Mi, akik egymásra bizottak vagyunk, egymásra bízott bennünket az Isten, egymásnak adósai vagyunk. És akkor ebben a pillanatban Jézus megjelenik a megoldással. És azt mondja, ne sírj, ifjú, mondom neked, kelj föl. És visszaadja Jézus őt anyjának. Testvérek, ebből nagyon messze menő következtetéseket kell levonni, hiszen ezek a történések mind a lelki okulásunkra, a tanításunkra jegyeztettek föl, és ez végeredményben azt akarja kifejezni, hogy Jézus először is abban a tömegben halad, amely az életet hozza, abban a menetben vesz részt, akár így is lehetne mondani, a II. Vatikáni zsinat óta az egyház, a menetelők, az élet megoldását kereső menetben tapasztalható meg. Az egyház maga a menetelő közösség, és ezt Jézus vezeti. Közösségi, és elsősorban a közösségben meg kell állnia, akkor, amikor olyan emberrel találkozik, aki kiszorul a közösségből, aki a peremre szorul, aki rászorul a másik emberre, mert addig egyház az egyház, amíg erre van érzéke, amíg fölismeri azt, hogy ez a hivatása. És akkor azt hiszem, már is bizonyos értelemben felvázoltuk a küldetésünket. Nem Isten csodálók vagyunk, hanem a közösség résztvevői, talán még így is mondhatnám, a közösség formálói akarunk lenni, mert Jézusnak ez volt a küldetése, ő a megváltó, a megmentő. És akkor, amikor nem tudunk mi mit kezdeni egy ilyen csodálatos eseménnyel, hogy halott feltámasztás, egyet ne felejtsünk el. Ezek a történések a megváltás titkával vannak vonatkozásban. Nem a konkrét tényeket kell nézni, hogy ki ez a fiú, és mi lett a sorsa, hogyan folytatódott az élete, nem ezekkel kell nekünk foglalkozni. Azt mondtam, az élet titok, a halál meg misztérium. Foglalkozzunk az élet titkával, amely feladat, és kevésbé kell foglalkoznunk a halál titkával, ami misztérium, mert az Isten titkába torkollik. Hagyjuk a titkot az Istenre, és foglalkozzunk a valósággal. És a Krisztus követőknek ez a küldetése, és valószínű azért is jutott ide Európa, ahol van, mert erről lemondott a kereszténység. A könnyebbiket választotta a maga önző szempontjai szerint, rendezi be az életét. És akkor, ha azt mondtam, hogy ez a feltámasztási csodatörténet, ez a megváltás titkába torkollik, akkor ez ezt jelenti. Jézus az új élet ura, aki a lelkünket támasztja föl. Az ember vagy a lélek felől él, lélek az Isten, az ember vagy az Isten akaratát követi, vagy belesüpped a maga testiségébe. Hát a mai modern Európa a maga testiségében fetreng. Jézus az új élet ura. A lelkünket akarja föltámasztani. Egyszerűen azt jelenti, amit hallottunk a mai Szentleckében, amiről Pál, a korábbi Saul vall, éppen ott, ahol ma ennek a katasztrofális történetnek a gyújtópontja van, Szíriában, Damaszkuszban történt, ami történt, Pál fölismeri azt, hogy az ő lelke az Isten szeretetének a fogja lett, mert az Isten szeretete őt megérintette, és új életre támadt. Erről van szó az egész kereszténységben. Ma nekünk ezt a kérdést kell a középpontba állítani. Engedjük-e, hogy az Isten szeretete megszólítson bennünket? Engedjük-e, hogy az Isten a lelkünket érintse, és akarjuk-e, hogy az Isten akarata, az Isten tervei határozzák meg az életünket? Ha igen, akkor Krisztus követők leszünk, új életet élünk, azt az életet, amit az Isten vár tőlünk, a lelkünk felől, afelől a lelkünk felől, amely lelkünket az Isten szeretete átalakította, járunk, kelünk a világban, és jelenítjük meg az Isten szeretetét a magunk örömére és embertársaink javára. Testvérek, ez a kereszténység lényege, és ez a kereszténység üzenete. Mindennel foglalkozunk, teologizálunk, különböző konferenciákat, egyházi, lelki, szellemi, teológiai gyűléseket tartunk, és közben pogányok maradunk. Hamis elvárásokkal az Isten felé, és megmosolyognak bennünket a pogányok, akik a maguk önös életét élik, mi meg egy ilyen kétlaki, kettős életet élünk, is ide is, meg oda is. Ez a mai vasárnap egyértelmű üzenetet hordoz. Álljunk meg! Ne siránkozzunk! Engedjük, hogy Jézus föltámassza a lelkünket, engedjük, hogy az Isten szeretete hatalmába vegyen bennünket, hiszen erre vágyakozunk. Hiszen akkor, amikor egymás szeretetére vágyakozunk, akkor ebben az Isten szeretete ragyog föl. Hát minden ember erre vágyakozik, hogy legalább valaki szeresse. Legalább valakinek fontos legyen. Hát ha mi eljutunk idáig, hogy Istennek mi fontosak vagyunk, akkor van remény arra, hogy abban a menetben veszünk részt, amely befelé tart. A közösségbe, a társadalmi kérdések világába, ahol kivirul a lelkünk, és a szeretet cselekedeteink révén a megváltás művében tevékenykedünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, kedves testvérek, most az Úr imádságát imádkozzuk. Gondoljunk arra, hogy ebben az imádságban mindig az Isten kegyelmért esedezünk. Az isteni erőért. Hiszen ha csak a magunk emberi erejére támaszkodunk, akkor sehova se jutunk. Micsoda nagy lehetőség, hogy választhatunk, és nem abban a menetben akarunk részt venni, amely kifelé megy a világból, a maga szívtelen, halott lelkű világával megy ki, és csak magával foglalkozik. Micsoda lehetőségünk van, különösen akár még azt is mondhatnám, itt, helyben, hiszen itt újra meg újra fölkínáltatik a kedves testvéreknek, hogy lehet csatlakozni az életbe vezető máltai szeretett szolgálathoz. Lehet csatlakozni az életet szolgáló irgalmas rendhez. Itt utak indulnak, és aki akar, az csatlakozhat ezekhez az utakhoz. Ezek az életútjai. Gondoljunk most erre, és ennek megfelelően imádkozzuk a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Évike mindig meglepezzel a nagyon kedves ajándékkal. Én most arra az ajándékra gondoltam, amit az Úrnak készített Évike, azért is hagytam nyitva ezt a titokzatos ajtót, hogy világos legyen és egyértelmű a köszöntés. Életem egyik nagy élménye volt, amikor Pavarotti a saját házában énekelte ezt el, de valahogy ez mégis jobban izgatja a szívemet, amikor ezt a te ajándékot. Köszönöm szépen! Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, a szent áldozás gyógyító kegyelme szabadítson meg bűneinktől, és vezessen el minket a jóra. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Elnézést kérünk a kedves testvérektől, ezért a hosszú időt majdnem hosszabb volt már, mint a szentmise, de hát ezek a mi emberi gesztusaink. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt, ami a szívében született, és akkor az Isten áldásával menjünk, és aztán utána itt kint az udvaron azért még egy picit maradjunk, hogy ne csak az áldás legyen velünk, hanem egy kicsit az e világnak a javaiból is valami. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.